Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Fellépnek a szállodák a közvetítő óriás ellen. Több mint 10 000 hotel perli a Booking.com-ot. Az ok, hogy a portál záradékában arra kötelezte partnereit, hogy ne kínálhassák alacsonyabb áron a szobákat, mint a Booking. A szállásfoglalási felület célja ezzel az volt, hogy bebiztosítsa jutalékát, és ne veszítsen ügyfelet. Az Európai Unió bírósága azonban kimondta, ezzel versenyjogot sért. Mindez lassan egy éve történt, mostanra óriási a perközösség, amibe magyar szálláshelyek csatlakozását is várják. Az ügy lehetséges kimeneteleiről Kis Róbert Richárd turisztikai szakújságíróval Somodi Evelin beszélget.
Egy újabb Booking botrány, ezúttal az van terítéken, hogy úgy látom, a Booking szeretné a legkedvezőbb árakat kínálni, és konkrétan erre kötelezi is a szálloda partnereit, hogy ők ne kínáljanak alacsonyabb árakat a szállás közvetítő platformnál, ha jól értelmezem. Ez összességében egyedül a kifogások tárgya, csak erről van most szó, vagy esetleg más is áll emögött?
Általában, hogyha valaki megnézi a nagy szállásfoglaló portálnak a szerződését, akkor látja azt, hogy elvisikon a legolcsóbb ajánlatot kell adni a papíron a szállodának, tehát a saját weboldalán sem adhatna kedvezőbb árat, mint hogyha a Bookingon keresztül hirdeti a szálláshely magát, a szolgáltatást, a szállodai szobát, és ez versenytorzító hatású. Ezt alapították meg következésképpen, most nagyon sok szálláshely szolgáltató perli a Bookingot emiatt. Egyébként ez már korábbi gyakorlat, ez nem egy új keletű, most az általános szerződési feltételekbe bekerült tézis, hanem korábban is volt egy ilyen szabály, hiszen erre alapozva hirdethette úgy a Booking a szolgáltatását, hogy garantáltan legjobb ár. De alapesetben nyilvánvaló, hogy egy szolgáltató, hogyha közvetlenül értékesít, akkor kétségtelenül alacsonyabb árat tud megadni, mint hogyha jutalékot is fizet még egy értékesítőnek. Azzal viszont, hogy nem lehet olcsóbban adni a szobárat, mint hogyha közvetítőt használ. Ez versenytorzító hatású, következésképpen most a különböző platformok, amelyek szerződtek a Bookinggal, a különböző szálláshely szolgáltatók, azok közös felben érvényesíthetik a követeléseiket a Booking.com felé.
Egyébként a Booking attól, hogy ezt szerződésbe foglalta, élhetett bármilyen kényszerítő erővel, hogyha ezt úgymond jogtalanul várta el a szállodáktól, hogy ne kínáljanak alá árazásban?
Azt gondolom, hogy a mai internetes világban minden ilyen óriási erőnyel rendelkező platform, médiafelület, internetes felület önmagában kényszerítő erővel bír azzal, hogy mondjuk nem árulja a szolgáltatásodat, nem enged a felülethez hozzáférést. Ha belegondolunk, a Facebooknál is egy kényszerítő erő, hogy egy másodperc alatt megvonja a hozzáférésedet, nincsen Facebook profilod, gyakorlatilag eltűnsz a Facebook világából, és nem, hogy hirdetni nem tudsz, hanem még egy posztot sem kirakni. Hát ma már ez ugye sokszerű élmény néhány felhasználónak. A Booking esetében is rengeteg szolgáltató, hogyha eltűnik onnan arra a felületről, akkor nagyon nehezen elérhető. Bár hozzáteszem még mielőtt azt mondjuk, hogy de jó ég, akkor a Booking milyen szinten torzítja a versenyt. Hát a másik oldalon viszont nagyon sok forgalmat generál jó pár szolgáltatónak, és egyszerűvé teszi egy kicsit az életüket, hiszen könnyebben hozzájutnak nagyobb eléréshez, tehát értemben azért a megjelenésének pozitív hatásait, pozitív oldalait is érdemes kidomborítani, de az kétségtelen, hogy olyan feltételeket kínált, amelyek a gazdasági verseny semlegesség szempontjából nem állták meg a helyüket, most emiatt perelnek.
Csak azért is kérdeztem, mert én személyesen az utóbbi egy-két évben találkoztam olyannal, hogy szúrópróba kép a egy Bookingon talált szállodának megnéztem a saját honlapját, és ott akár olcsóbb szobákat kínált, mint a Bookingon keresztül. Neked ezzel kapcsolatban van esetleg tapasztalatod, hogy ez most egy véletlen lehetett, vagy azért ez létező jelenség a piacon?
Ez teljes egészében létező jelenség a piacon. Meglehetősen sok szállodával vagyok kapcsolatban. Ugye 5 könyvet írtam a világ legszebb szállodáiról, és először vettük talán számba Magyarországon a magyarországi top szállodákat sok-sok évvel ezelőtt még Mikra Jákossal. Én azt látom, hogy ha valaki közvetlenül foglal, akkor még mindig előfordulhat az, hogy ő kedvező bárat kap, mi mintha nagy szállásfoglaló portálok valamelyikén, és ez természetes is, hiszen akkor nem kell jutalékot fizetniük a szállodáknak. Azzal együtt, hogy a szerződési feltételek között ez szerepel, azzal együtt azért ezzel szoktak élni a különböző szálláshelyek. Hát megint más kérdés, hogy mennyire bukik ez ki, mennyire jelenik ez meg a mindennapokban. Algoritmusok világát éljük, hát hogyha az algoritmus ezt nem észleli, akkor igazából a nagyobb probléma nincsen nyilván, amíg nem jelenti be egy ügyfél, hogy hú, hát én szerettem volna itt rendelni önöktől, de a kedvező árat kaptam, hát addig igazából nem volt itt semmifajta probléma, úgyhogy ilyen téren azt gondolom, hogy valóban ez előfordul, és általánosságban a közvetlen foglalás, hát miért ne lenne olcsóbb, de pontosan emiatt, hogy ez a verseny megmaradhasson, és lehessen olcsóbb, igen, lehessen a szolgáltatás ilyen értelemben jobban hozzáférhető, kedvezőbb áron hozzáférhető az ügyfeleknek, ezért állapították meg, hogy ez nyilván torzítja a versenyt, hát és azt is meg kell nézni, hogy milyen időszakban szerepelt ez a booking.com feltételrendszerében, hiszen, mint mondtam, meghatározott időre szól maga a kereset is, amiről most szó van, arra az időszakra, amikor a booking.com ezt kikötötte.
Igen, és ami miatt most beszélgetünk erről, hogy augusztus végéig még várják a további szállodák csatlakozását, akár hazai szálláshelyek is csatlakozhatnak ehhez a keresethez, de ugye ennek az előzménye, hogy még tavaly szeptemberben döntött az Európai Unió Bírósága arról, hogy versenyjogot sért lényegében a booking.com-nak az áradéka. Miért most foglalkoznak ezzel? Most értük el azt a jelentős számot, ami már érezhető különbséget adhat, vagy mi ennek az oka?
Azért, mert nyilvánvalóan minden egyes jogérvényesítés időbe telik, hogyha van egy bírósági döntés, ott vannak jogorvoslati lehetőségek, meg kell várni, amíg mindenki megkapja hivatalosan a döntésre az értesítést, azt követően van lehetőség arra, hogy ezt fellebbezzenek, vagy pedig más módon ezt a döntést megtámadják, tehát amíg egy jogerős döntés megszületik, az időbe telik. Amikor már megszületett a jogerős döntés, és kimondta a bíróság, hogy ez versenyjogot sértett, akkor azt követően erre a bírósági döntésre alapozva lehet akár közösen is lehet indítani. Ez időbe telik. Ha belegondolunk, hogy nálunk itt Magyarországon mennyi ideig tart egy bírósági per, akkor hát más országokban sincs feltétlenül ez minden téren másképpen, úgyhogy nyilván ez idő.
Mi lesz most a kimenetele ennek az ügynek? Elindul a per, feltételezem azért 10 000 csatlakozó szálloda az már jelentős ahhoz, hogy ez ne sikadjon el ez az ügy. Milyen lehetséges kimenetele lehet ennek? Garantált gyakorlatilag a győzelem a szállodák részéről, vagy milyen kényszerítő erejük lehet így a továbbiakban?
Én azt gondolom, hogy egy ilyen bírósági döntés kapcsán az egyetlen észszerű megoldás az, hogyha kötnek peren kívüli megegyezést a booking.com tulajdonosai, és megállapodnak valamiben, hiszen a platformnak a súlyos kivéreztetése nem érdeke a szálláshely szolgáltatóknak sem. Egyrésztről, másrésztről pedig nagy valószínűséggel ezt lukni fogják, ezt a pert, tehát hogyha keresetet így egyszerre nagy tömegben a különböző szállodaszövetségek koordinálásával fogják majd beadni, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly és súlyos összeget jelent. Következésképpen én arra hajlok, hogy lesz valamilyen peren kívüli megegyezés. Azt láttuk, hogyha ilyen nagy konglomerátumokat perel hatalmas tömeg egy jogerős bírósági döntésre alapozva, tehát nagy valószínűséggel megítélik majd nekik mindezt, akkor valamilyen megegyezésre a vége. Kiszámolják a booking.com-nál, hogy hogy éri meg nekik majd a szállodáknak visszajutatni akár összeget, akár jóváírást, vagy bármi mást, ami legkevésbé fáj, de pedig örülnek, hiszen pozitívan fogják majd zárni ezt a dolgot, és én azt gondolom, hogy ilyen peren kívüli megegyezés a legvalószínűbb, mert ellenkező esetben a booking.com-nak is nagyon fájhat ez, de a szállodáknak sem érdeke, hogy mondjuk egy ilyen felület megszűnjön, hiszen azért nagyon komoly forgalmat tud generálni manapság. Van olyan hotel, ahol 80%-át a forgalomnak a booking hozza, van olyan, ahol mással már alig-alig foglalkoznak, hát nyilván ez kitettséget is jelent, de az együtt egy nagyon fontos platformja a szállodaiparnak az egész világon.
Említettem a beszélgetésünk elején, hogy már nem első alkalommal lehet élni úgymond a booking botrány kifejezéssel. Ugye korábban volt a késedelmes kifizetések, ugye a gazdasági versenyhivatal is bírságolta egyébként a bookingot, volt szó arról, hogy esetleg megtévesztő lehet, ahogy hirdeti a szálláshelyeket. Az ilyen botrányok szerinted a jövőben befolyásolhatják-e annyira a Booking hírnevét, hogy mondjuk a szállást foglalók esetleg elkezdenek más opciók után keresgélni, vagy inkább, mivel szinte monopól helyzetben van a platform, igazából ezek nincsenek különösebb hatással a teljesítményére.
Nem gondolom, hogy emiatt kevesebb lenne a Booking felhasználója, hiszen ez elsősorban a szálláshely szolgáltatókat érinti. Azt sem gondolom, hogy egy új szálláshely szolgáltató utána el tudná kerülni azt, hogy ide regisztrál. Nyilván vannak azért a Bookingon kívül más nagyok is, az Agoda.com például Ázsiában nagyon erős, a szállás.hu Közép-Kelet-Európában erős, tehát vannak azért más szolgáltatók is, de a Bookingon való keresgélés és az itteni szálláshely foglalás azt gondolom, hogy ma már olyan méreteket öltött, hogy amíg még több erős konkurens be nem jön a képbe, addig egy szolgáltató ide biztos, hogy le fog szerződni. Az ügyfelek esetében pedig ezek a perek, ezek nem jelentkeznek a hétköznapokban. Őket inkább az érdekli, hogy valóban olyan-e a szállás, mint ami ennek szerették volna a fogláskor. Tényleg a tengerre néz a szoba, vagy közel van a tenger, de nem mindegy az, hogy a 200 méter az vízszintes sétával érhető, vagy lefelé kell gondolni rá, és a sikra tetején van a szállodánk, tehát ilyesmi inkább befolyásolja az utazóknak a döntését. Jelentően azban nem gondolnám, hogy emiatt kevesebben foglalnának majd.
Kis Róbert Richárd turisztikai szakújságíróval Somodi Evelin beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A szarvasgomba gyűjtés pár éve még nagy divat volt, sőt, az ára miatt az aranyhoz hasonlították. A nem megfelelő szedési technikák miatt viszont a természetes élőhelyeik jelentős része tönkrement, és ma már nehéz ebből jól megélni. A klímaváltozás, a kártevők és az illegális gyűjtők is tovább nehezítik a fűszernövény leszedését. A Szarvasgomba Termesztők Országos Egyesületének ügyvezető elnöke szerint, bár a termesztés újra feltörekvőben van, az ültetvényeken csak pár száz kiló terem. Csorbainé Gógán Andrea arról is beszélt, hiába a bírság a szabályok ellenvétőknek, mégis rengetegen akarnak hasznot húzni a szarvasgombából. Kovács Gergő interjúja.
Tényleg akkora kincs a szarvasgomba Magyarországon, hogy úgy kell védeni és őrizni, mint az aranyat?
Magyarország nem szarvasgomba nagy hatalom, már szeretnénk azt hinni, de sajnos nem az. Magyarországon a gomba 90%-a nem a termesztésből származik, hanem természetes élőhelyekről, ami két elég különböző dolog. Magyarországi a gombának a nagy része a természetes élőhelyekről származik. Az elmúlt években nagyon leromlottak ezek a természetes élőhelyek. Feltörekvőben van Magyarországon a termesztés. Jelenleg még kis részét adja a hazai gyűjtött gomba, tehát a hazánkból eladott gomba, hiszen a javarészt exportálják a természetes élőhelyeken szedetthez képest az ültetvényeken. Tehát az ültetvényeken terem mondjuk egy, azt mondom, pár száz kiló, szemben a 10-15 tonnás évenkénti természetes élőhelyeknek a termésével. Ugyanakkor ezek az élőhelyek nagyon kitettek a különböző hatásoknak. Ezek javarészt a klímaváltozásnak köszönhető hatások, ilyen például az időszakos asztály, a különböző invazív kórokozóknak és kártevőknek a megjelenése, illetve a kártevők túlélése a téli hideg miatt. De nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a túlszedés és az illegális gyűjtés is egy jelentős probléma Magyarországon.
A természetes élőhelye a gombának miért pusztult el az elmúlt években?
Ezek az élőhelyek ugyanúgy léteznek, megvannak, tulajdonképpen tölgyerdők, vagy vegyes, elegyes erdők. Ezek az erdők megvannak, élnek, csak egyrészt nagyon rossz egészségi állapotban vannak, hiszen a klímaváltozás miatt, amit említettem, a magas nyári hőmérséklet, az ezt megfelelő, pluszban megfelelő hőhullámok, azt, hogy nyáron több régióban is, akár hónapokon keresztül nem esik az eső, ez megterhelik a fákat is, és ugye azt kell tudni a szarvasgombáról, hogy ez gyökér kapcsolatban él a fákkal. Tehát tulajdonképpen egy adok-veszek megy a fáknak a gyökerén, a gomba nagyon hatékonyan tudja fölvenni és hasznosítani a vitelt és a tápanyagokat a talajból. Tulajdonképpen ez a fában átalakul mindenféle ponyolult cukrokká, ká és vegyületekké, és ezekből a vegyületekből juttat vissza a fa a gombának. Abban az esetben, hogyha a fa szenved, és a fa nem érzi jól magát, például azért, mert a tölgyfák esetében megjelent egy károsító csipkés poloska, ami végig söpört tulajdonképpen pandémia szerűen a hazai tölgyeseken. Ez nagyon-nagyon negatívan befolyásolta a hazai tölgyeseknek az állapotát, az egészségi állapotát, és ezek a tölgyesek megszenvedték azt is, hogy nem tudtak már annyi tápanyagot visszatáplálni a szarvasgombáknak, hogy ott jelentős gombatermés képződjön. Tehát ez mondjuk egy a nagyon-nagyon-nagyon sok faktor közül. Problémát jelent még az, hogy Magyarországon elkezdett elathályosodni és elsivatagosodni például az alföld, nincs meg megfelelő mennyiségű csapadék, rendesül az eloszlása is nagyon rossz, és ez is jelentős hatással bír a szarvasgomba termésre. A további tényező például még az is, hogy Magyarországon ugyan van rendeleti szabályozás arra, hogy lehet szabályosan gyűjteni szarvasgombát, sajnos ezt nem mindenki tartja be, és a túlgombászás, tehát az, hogy nagyon-nagyon sok gombát szednek két helyről, illetve az, hogy a gombászás során nem megfelelően szedik ki ezt a gombát a talajból, tönkreteszik tovább élő, vagy ha tovább élni akaró szarvasgomba micélium hálózatot. Nagyon fontos, hogy a szarvasgombát Magyarországon hivatalosan csak itt segítségével tudjuk tenni. A kutya az azért kell, mert nem látjuk azt, hogy hol van a talajban és a földben a érett szarvasgomba. Ezt az érett szarvasgombát a szarvasgombát kutya mutatja meg nekünk. Ilyenkor nagyon fontos, hogy hallgassunk az orrára, figyeljünk oda, hogy pontosan hova mutat a kutya, onnan tekiszi a szarvasgombát, ha lehet, akkor minél kevesebb talajsérüléssel. Ne kezdjünk el hatalmas területeket fölásni, és fölkaparni, és az avart összetöpörni, hanem csak onnan a kutya érzett, emeljük ki a szarvasgombát, és utána azt a lyukat, onnan közöttük emeljük vissza. Most ezzel ellentétes sajnos a hazai gyakorlat jó pár élőhely esetében, vagyis összegerebjézik az avart, felássák az erdőt, és onnan kiszedik a szarvasgombát, nem törődik be azzal, hogy ott akár évekig is elpusztulhat így a szarvasgomba termés, és nem várható termés éveken keresztül.
Tehát akkor így működik a legális gyűjtés, hogy vannak regisztrált gyűjtők, akiknek ezt szabad végezni, amit ön is említett, hogy kutyával kimenni erdőbe, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Ha valaki Magyarországon szarvasgombát szeretne gyűjteni, akkor először is meg kell tanulni, hogy ott kell gyűjteni, neki is, és a kutyának is meg kell tanulnia. Tehát el kell menni egy szarvasgombás tanfolyamra, akkreditálva vannak a hazai NABI által, tehát ez egy hatósági képzés, ez egy többnapos tanfolyam, tehát van akkreditált egyesület, aki elvégzi ezt a tanfolyamot, ott le kell vizsgálni ezen a tanfolyamon, utána a kutyának is hasonló vizsgát kell tennie, meg kell felelnie bizonyos engedelmességi feladatoknak, illetve magának a szarvasgomba gyűjtésnek. Ezek után a kutya és a gazda is kap egy oklevelet, illetve igényelhető a NABI-től a gyűjtési napló. És ezzel a gyűjtési naplóval, a kutya oklevelével mehet aztán utána a delikvens oda, akár egy erdő tulajdonosához, akár állami erdő esetén erdőgazdaságokhoz, adott terület tulajdonosának, vagy az adott terület kezelőjének a engedélyét kérni, hogy egy területen gombásszon. Tehát ez egy elég bonyolult és jogilag megfelelő körbevástyázó tevékenység, csak sajnos nem mindenki tartja be. A gyűjtőknek Magyarországon gyűjtési naplót kell vezetniük. Ez nagyon hasonló egyébként a horgásznaplóhoz, vagyis egy évben keresztül gyűjtjük a gombát, föl kell jegyezni a gombáknak az adatait, hogy mennyit gyűjtöttünk, hol gyűjtöttük és mikor, és ezt aztán évente érvényesíteni kell. Most az Agrárminisztérium érvényesíti ezeket a gyűjtési naplókat. Tehát ez a legális módja a szarvasgomba gyűjtésnek Magyarországon.
Mitől ilyen keresett ez Magyarországon a szarvasgomba fajta, hogy vannak egyesek, akik ettől anyagi hasznot remélnek, ez mitől van?
Elsősorban a magas kilókinti ára az, ami miatt úgy gondolják egyesek, hogy ez kvázi egy ilyen arany, ilyen föld alatti arany. Igazából volt is, ma már kevésbé, de korábbi években, 15 évvel ezelőtt volt egy aranylánknak nevezhető trend Magyarországon. Mindenki szarvasgombát akart keresni, vagy hát sok mindenki, mert úgy gondolták, hogy ebből nem csak megélni, hanem meggazdagodni is lehet. Sajnos ennek a levét tisztuk most, hiszen akkor nagyon sokan kezdtek a gyűjtésbe, nagyon sokan nem megfelelő módon. Ha már arról beszélünk, hogy mennyire jövedelmező szarvasgombát gyűjteni, sajnos a korábban említett okok miatt, én úgy gondolom, hogy ma már Magyarországon nagyon nehéz lenne megélni szarvasgomba gyűjtésből, szarvasgomba keresésből, mert nagyon kiszámíthatatlan és bizonytalan a hazai termés. És általában elmondható, hogy sajnos a szarvasgomba árát az nem a magyarországi termés mennyisége határozza meg, hanem európai trendek, és európai és Európán kívüli trendek miatt is nagyon változó szarvasgomba ára, és nagyon nyomott áron tudják felvásárolni a nagykereskedők Magyarországon is a szarvasgombára. Tehát ez egy kicsit mítosz, hogy több százezer forintos kilónkénti ára van a szarvasgombának. Sajnos a magyarországi nagykereskedők és általában az európai piac alacsony áron vásárolják fel a gombát. Ez mondjuk azt jelenti, hogy körülbelül most idén egy 15 ezer forintos kilónkénti áron lehet csak eladni a szarvasgombát. Természetesen mire az a kiskereskedelembe eljut, már nem ilyen áron jut el, de általában ez jellemzőre.
Ízvilágában, tehát gasztronómiailag is nagy értéke van egyébként?
Természetesen. természetesen nagy értéke van, de nem elérhetetlen luxuscikk. Mi szeretnénk az Egyesületben azt promózni, és nem csak az Egyesület tagjainak, hanem mondjuk magyarországi fogyasztóknak, hogy ez egy nem elérhetetlen luxuscikk. Tehát azt kell gondolni, hogy oké, mondtam valamit, mondjuk a 15 ezer forintos árhoz nem biztos, hogy hozzájutnak, hiszen az egy nagy kereskedelmi ár, nem mondjuk egy 50-60-80 ezer forintos kilónkénti áron lehet vásárolni Magyarországon kiskereskedelmi forgalomban szarvas gombát, de nem kell belőle enni. Tehát ezt nem kell egy kilót megvenni. Én azt szoktam mondani, hogy aki egy jobb bort szeretne inni az ebédhez, mondjuk egy 4-5 ezer forint értékben, az bőven megengedhet magának egy szarvas gombát is, hiszen körülbelül ugyanennyibe kerül annyi adag szarvas gomba, annyi gram szarvas gomba, amivel mondjuk egy 4-5, akár 6 fős családot is jól lakhatunk, hiszen még tanulom, ez egy fűszer, ebből egy nagyon-nagyon pici mennyiség is elég. És itt van az a furcsa helyzet, hogy Magyarországon terem a szarvas gomba, sőt, termesztjük ültetvényeken, mégsem tudjuk itthon eladni, mert a hazai mentalitás úgy gondol erre, mint egy elérhetetlen luxusikre. Míg Olaszországban egy hétvégi családi pizzázáson kapásból előkerül a szarvas gomba, és a pizzára rászerepedik a fés gombát. Problémát jelent az is, hogy ez egy időszakosan elérhető termék, és mint olyan meghatározott termőidőszaka van. Vannak feldolgozott termékek, amelyek egész évben elérhetők, de mindegyik feldolgozott termék nagyon-nagyon kevés kivétel van, mert több feldolgozott termékben aroma helyettesíti a szarvasgomba igazi aromáját. Úgyhogy én azt tudnám javasolni mindenkinek, aki szarvasgombát szeretne kóstolni, hogy próbáljon keresni egy gyűjtőt vagy egy termelőt, ahol tud friss szarvasgombát vásárolni, és ne rettegjen meg az árától, mert nem fog kell kilóval haza menni, és aztán nem is tudom gombaleves csinálni belőle, vagy gombapörköltet, vagy rántott gombát. Ez egy fűszer, amit az ételekre érdemes, az elkészültük után ráreszelni. A legegyszerűbb és tényleg legegyszerűbb szarvasgombás étel, például egy szarvasgombás vagy a spiritus, tehát ez egy fűszernövény. A borsot sem kilóra szoktuk venni, vagy a bazsalikumot sem kilóra szoktuk venni, és ez nagyon-nagyon fontos lenne tudnia mindenkinek, hogy igazából pár ezer forintból, 1-2-3 ezer forintból egy fenséges ebédet vagy vacsorát tud készíteni a családja számára ezzel a fűszerrel.
A Szarvasgomba Termesztők Országos Egyesületének ügyvezető elnökével, Csorbainé Gógán Andreával Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket.